nem csupán a kizsákmányolás tényét hangsúlyozta, de abszolút elnyomorodásra hívta föl a figyelmet korában, hanem egyúttal a tőkés társadalmat, mint egy szakadatlan megújulási folyamattal jellemezhető társadalmat írta le. Tehát itt az egyes tőkés vállalkozók konkurencia viszonyban állnak másokkal, és e konkurencia viszont is ösztönzi őket arra, hogy új létesítményeket, gyárakat, új termékeket hozzanak létre. Tulajdonképpen a kapitalizmus és újítás, innováció egyet jelent. Egy másik, ma már emlegetett szerző, most sajnálkozhatom, hogy letörölték a tárgyát, ő is foglalkozott az innovációkkal. Őkről az irodalomban benne van az a könyve, amelyikben ennek külön fejezetet szentel. Tehát ő próbálta meghatározni, hogy mi is készített arra vállalkozókat, tőkéseket, hogy új konstrukciókkal, új kombinációkkal, hogyha tetszik modern névvel, innovációval jelentkezzenek. És itt az extra profit mozzanatát emeli ki Schumpeter, tehát arra hívja fel a figyelmet, hogy aki először jelentkezik a piacon egy új termékkel, az tulajdonképpen a bekerülési árnál lényegesen drágábbért is tudja esetenként értékesíteni azt a terméket, ami megragadja a vevő figyelmét, ami valami új szükségletet elégít ki, vagy új módon elégíti ki azt a szükségletet, valamilyen divat szükségletnek felel meg, vagy bármilyen szempontból fontosnak tartják az emberek, hogy megvegyék. Ezt a jelenséget a legklasszikusabban a rollerekkel lehet érzékeltetni. Talán önök is felfigyeltek arra, hogy mint egy 10 évvel ezelőtt Budapest utcáin is megjelentek az új típusú rollerek, amelyek ugye fontos innovációt jelentettek az én gyerekkoromban használt fa, vagy ütött kopott fém rollerekhez képest, egy ilyen szillogó, moderné, dizájnolt tárgyak, formatervezet, egyszerűen fogalmazva, tárgyak, plusz összecsukható, tehát a modern árulók, akár felnőttek által is használható, új formát adtak egy igen eredeti, vagy egyszerű terméknek. És ezt nyilván akkor valami reklámkampány is követhette. Lényeg az, hogy amikor az első rollerek megjelentek New Yorkban, meg majd aztán Budapestre, és átgyűlődött ez a divat, akkor igen borsos áron keltek el. Tehát tulajdonképpen az első ilyen termékeket forgalmazó egy igen jelentős extra profitra tehettek fel. Hát emléztem utána, hogy ezt mennyire szabadalmaztatták, de lényeg az, hogy rövid idő alatt konkurensek támadtak, egy árverseny alakult ki, a dinamikus vállalkozók beruháztak a roller készítésbe, és egy idő után erősen leforult ennek a terméknek az ára. Tehát azt lehet mondani, hogy aki elsőként jelenik meg a piacon, jelentős extra profitra tehet szert, ez az innováció egyik fontos mozgató ereje. Most azért Schumpeter bármennyire is közgazdászott képzettsége szerint, egy nagyon éles elme volt, és egy sokkal komplexebb emberképpel rendelkezett. A vállalkozóknak szentelt vizsgálódásaiban más motivumokra is fölfigyelt. Tehát próbálta meghatározni azt, hogy az ipar akkor élt kapitányai, vagy a 19. század végi még nem hatalmas gyárakkal jellemezhető, vagy nem csak azzal jellemezhető, hanem kisebb vállalkozások tömeges jelenlétével jellemezhető ipari társadalomban az ipari kapitányok, a különböző vállalkozások élén álló személye nagyon gyakran képzett mérnökemberek voltak, akik maguk is különféle problémák megoldásán törték a fejüket, és ha az ő motivációjukat próbáljuk megragadni dokumentumok, visszaemlékezések, naplók, egyedek révén, akkor komplexebb kép alakul ki, amiben éppen jelen lehet egyfajta dinasztia alapítási törekvés, tehát hogy az ő és családtagjainak a jövendőbeli jólétét megalapozó törekvés is munkálhat egy vállalkozóban, amikor valamilyen új termékkel akar előrukkolni a piacon. De vannak itt sajátosabb, közvetlenebbül emberinek mondható tényezők is. Tehát olyan fajta tényezők, egyfajta játékszenvedély, homo ludens, mondhatnánk új munkával. Egyszerűen a probléma önmagáért érdekli. Hogyan lehet egy új és jobban működő csapot megcsinálni, egy új villanykapcsolót, stb. Vagy a homo faber. Hát a csináló, a problémát megoldó ember. Illetve egyfajta versenyel, hogy ebben a különböző vállalkozások közötti versenyben én találjak meg valami megoldást, legyőzzem a konkurenciát. Tehát ilyen komplex motivációknak is engedelmeskedhet az innováció. Most tulajdonképpen, ha ezt aktualizálni akarjuk, akkor lehet ennek az egész problematikának egy olyan mondata, hogy a modern társadalomban hogyan hozhatjuk létre, hogy milyen körülmények kedveznek annak, hogy olyan emberek legyenek tömegesen jelen, akik újításokra, viszonyaik átgondolására, új megoldásokra képesek. Tehát ha úgy tetszik, innovatív személyisége. Tehát itt lehet ennek az egésznek egy olyan dimenziója, hogy milyen társadalomszerveződési elvek, és hát különösen milyen pedagógiai megoldások kedveznek az innovációnak. Most nem vinném végig ezt a logikát, de nyilvánvaló az, hogy az az iskolai modell, most láttam egy fényképet, egy 50 éve pályán lévő pedagógus kapott kitüntetést, és megmutatták az 50-es évek elejé osztályképet, ahol ő a fiatalon áll a gyerekek között, hát minden gyerek hátra tesz kézbelül a merev facsorokban. Feltételezhető, hogy ezek a viszonyok nem kedveznek az innovációnak, amikor buszba közbe kell végigülni egy olyan órát, ahol a tanár beszél, a diák pedig csak befogad és hallgat, megjegyez, bemagol, stb. Tehát nyilvánvaló, hogy egy szabadabb, konstruktívabb, kreatívabb légkör kedvezhet annak, hogy az egyének maguk is megpróbáljanak valamit létrehozni, úgy gondolják, hogy a viszonyok nem annyira adottak, eleve adottak és változtathatók. Tehát van egy ilyenfajta, ha úgy tetszik, individuumok szintén, családi létkörben is, és iskolai létkörben, mert általában tágabb társadalmi kontextusban érvényesülő hatásrendszer, ami befolyásolhatja azt, hogy mennyire innovatívak az emberek. És akkor itt az államszocializmusról egy ilyen sajátos paradox jegyében lehet és kell beszélni. Tehát egyfelől már az előző a reggeli első alkalommal is előjött hang is, és most megint elő lehet húzni szegénykét, mert ez a demobilizálás ez ilyen dimenzióban is érvényes. Tehát tulajdonképpen az autonómiát korlátozó modell az államszocializmus eredeti modellje, ami aztán kicsit finomodott, kicsit több mozgásteret engedett, de általában csak egy féllegális, kevéssé elismert szférában háztáji második gazdaság tekintetében, de alapvetően azért egy felülről vezérelt irányított társadalom. Ugyanakkor ez a társadalom újítónak is mondta magán, tehát egy új társadalom, egy új ember, Makarenko, az új ember Kovácsa címmel írta meg pedagógiai hőskölteményét. Volt egy olyan elképzelés, hogy radikálisan új embert lehet teremteni, és új viszonyokat. Tehát ez egy olyan ideológia volt, ami nem vallotta be sok tekintetben autoritére elnyomó jellegét, hanem bizonyos felszabadító mozgalmat. Tehát a nők egyenjogosítása nem csak az volt, hogy azért kényszerültek a nők munkába állni, mert ugye nagyon összeszorultak, tehát nagyon alacsonyan váltak a háború után a keresetek, és már egy keresőből nem lehetett fenntartani, egy kereső munkájában nem lehetett fenntartani egy családot, ez a kényszer is volt a női munkavállalás, de létezett egyfajta a nők felszabadulását hirdető ideológia és ezt körülbelül intézkedés. Tehát egy komplex viszonyrendszer jellemezte ezt a társadalmat, ahol bizonyos területeken ugye permanensen előről gerjesztettem is újítani akarták. Tehát új intézményeket hoztak létre, támogatták az újító mozgalmat, ugyanakkor mindez egy nagyon bürokratikusan körülhatárolt térben, mezőben jelentkezett. Nagyon fontos dokumentációi ennek a problémakörnek azok a filmek, amelyek, dokumentumfilmek, amelyeknek a rendezői már a 60-as években feszegették azt a kérdést, hogy különböző technikai innovációk miért nem tudnak Magyarországon lábra kapni, úgyhogy egy ilyen régies reformkori kitétellel élek, amit gyakran alkalmaztak innováció kapcsán. Tehát Kovács Andrásnak a Nehéz emberek című filmje az egyfajta erőműhűtőrendszer, egy görbös ekkevedő agrár szférában kialakult találmány, és hasonló találmányok elé tornyosuló akadályokat dokumentálta. Tulajdonképpen egy kicsit leletlezte a korabeli viszonyokat, amiben mindenféle bürokratikus akadályai vannak az innovációknak. Most ezen a vonalon tovább menve érdemes megemlékezni a nemrég hogy közgazdás Laki Perinből, aki felalakult körülmények között vizsgálta az innovációk folyamatát, és akkor itt már rögtön érzékelhetünk egy nagy változást. Ugye a bevezetőből úgy tűnhetett, hogy az innováció individuumok dolga, ipari kapitányok dolga, akik ilyen-olyan találmányokkal rukkolnak elő, vagy fölkarolják ilyen-olyan mérnökök újító tevékenységét. Most a modern korban az innováció egyre inkább szervezeti keretek között történik, intézményesül. Hát a nagyvállalati szervezeten belül létrejönnek az innovációért, a termék megújításért felelős részlegek. És itt a Laki Terészféle 80-as évek elején lefolytatott empirikus, valós gyárakban végzett vizsgálatok azért érdekesek, mert jelzik azt, hogy itt a szervezeti kontextusban miféle ellenhatások hátráltathatják egy-egy új megoldás érvényesülését. Tehát részlegek közötti konkurencia viszonyok, információ, visszatartás bizonyos főnökök részéről, bürokratikus nehézségek és egyebek tulajdonképpen az innováció ellen hathatnak. Hát, ha az innovációt vizsgáljuk, akkor nagyon fontos a szervezeti szintnek a vizsgálata, de lényeges lehet az ágazati szintű megközelítés. Többek között azért is, mert a modern társadalomban az innováció olyannyira intézményesül, hogy a nagyon gyakran az állam jó voltából jönnek létre innovációért felelős intézménye, kutató és fejlesztő intézménye, amelyek egy-egy szféra megújulását is hivatottak segíteni. És akkor ilyen szempontból érdekes lehet az a fajta vizsgálódás, amit például az oktatás szociológiában Margaret Archer képvisel. Az oktatási rendszerek társadalmi eredete című munkájában összehasonlító vizsgálódásokra vállalkozott, akárcsak ugye Gershenkronnál azt láttuk, hogy az ipar fejlődés logikája más, Archer azt találta, hogy az oktatásban sincs ez másképp, tehát a különböző típusú oktatási rendszereket, és ezek történetében mutatkozó különbségeket lehet szembeállítani, durván két fő modell állít egymással szemben, a centralizált és a decentralizált oktatás fejlődés modellje. Angolszász vonása decentralizált fejlődés, tehát létrejön egy olyan társadalom, olyan polgárság, amelyiknek magának igénye az, hogy iskolákat alapítson. Angliában az iskola rendszer fejlődéséhez nem volt szükség központi hatósági intézkedésekre. Maga az oktatási minisztériumnak megfelelő intézmény Angliában csak a 19. század utolsó évtizedeiben jött létre, ugyanakkor iskolák tömkelegeinek. Helyi igényként fogalmazódik meg új iskolák, új pedagógiai módszerek, új oktatási módszerek megvalósítása. Még inkább így volt ez az Egyesült Államokban, ahol a felettesek, ahogy meghódították idézőjelbe téve az Egyesült Államok távolabbi vidékeit, saját településeiket létrehozva, az indiánokat eltüntetve, rögtön iskolákat kezdtek szervezni, amelyeket a közösség saját ellenőrzése alatt tartott, tehát iskola tanácsok igazgatták az egyes iskolákat, egy máig további hagyomány, tehát ha egy Egyesült Államok béli iskolában megy esetleg egy gyerek tanulni, akkor a szülőknek jelentettek egy olyan kihívás, hogy megkérdezik őket, hogy milyen könyvből tanítson a tanító, és akkor a szülő feladja, a tanító elővezeti azt, hogy milyen könyvek vannak a piacon, tanítól mit gondol, de a szülő dönt esetleg, és sorban az is benne, hogy miből is tanuljon a gyerek. Hát ilyen csökerényei még vannak ennek a decentralizált oktatási fejlődési módnak. Ezzel ellentétben például Oroszországban, ez nem az átcseri például, hogy Oroszországban és Franciaországban például centralizált jelleget ölt az oktatási rendszer. A politikai rezsim közvetlen ellenőrzés alatt tartja az oktatási rendszer fejlődését, és ez nem csak szovjet találmány, hanem már a tári Oroszországban is így van. Hát az elmaradott orosz vidéken nem volt igény és pénz arra, hogy néhány kolostori egyházi keretek között működő kisebb iskolán túl komoly oktatási intézmények jöjjenek létre. Az orosz középiskolák hálózata az a 19. században jött létre, az orosz bürokrácia és hadsereg igényeihez igazodva. Tehát az állam hozta létre a középiskola, ha megnéznek képeket az orosz iskolásokról, még emlékszem, Kamenyel Eltárs gyerekkoráról szóló könyvön, Urzumi fiú című könyvön egy ilyen egyenruhás diát látott, tehát ilyen katonai jellegű intézmények is voltak egy kicsit az orosz forradalom előtti középiskolák, ahol hát a cári rendszer ideológiáját elsajátító diákok tanultak, és hát egy kicsit ugyanez volt Poroszországban, és jellemző egyébként, hogy Poroszországban az oktatás irányító központi szerv az már 18. században létrejött, majd egy évszázaddal hamarabb, mint Angliában. Tehát más fejlődési logika jellemző az oktatásra, és konkrétan az oktatási módszerek elterjedésének módja terén is mutatkozhatnak különbségek. Itt Thatcher két modellt állít egymással szembe. Az egyik a olajfoltszerű innováció terjedési modell. Tehát ahogy az autóból kifolyó olaj szétterül az aszfalton, ennek analógiájára különböző iskolákban tanított tanárok, saját tapasztalatai, iskola vagy újsághírek, más városokban csak látogatások révén ismerkednek meg új megoldásokkal, vesznek át új megoldásokat, kezdeményeznek saját iskolájukban valamiféle változtatást, esetleg helyi erők, mondjuk egy vállalkozókat képviselő ipartestület mondja azt, hogy most már szükség lenne nekünk könyvelő képzésre is, és akkor beindul egy könyvelő képzés. Ha most ehhez képest egy centralizált logikájú rendszerben a változások azok általában csak központról kezdeményezett formában jöhetnek létre. Erős egységesítés van, egységes tanterve, egységes bürokratikus akadályok nehezítik a helyi szintű innovációt. Ha meg is születnek valamiféle, ha meg is fogalmazódnak változással kapcsolatos elképzelések, hangot adnak helyi szinten gondoknak, ehhez az kell, hogy ezek transformálódjanak, országos szinten jelenítsék meg mondjuk kutatók, mondjuk oktatásokkal foglalkozó publicisták, és akkor a központ dönthet valamilyen változtatásról. Ezt hívják a stop and go. Mert ugye a közlekedési szóhasználat ez. Ugye a közlekedési lámpa egy ideig azt mondja, hogy megáll, nincs semmi változás, és aztán vált a lámpa, és akkor lehet változtatni. Tehát itt egységesen megfogalmazott reformok jegyében változik minden. Ami egyébként magában rejti annak a ígéretét, hogy szükségszerűen nem lesz megfelelő a változtatás. Ugye egy oktatási rendszer egyes intézményei nagyon különböző környezetben működnek. Tehát ilyen nagyon iskolázott közönséget kielégítő városi központi iskolák, elővárosi intézmények, falusias térségek iskoláiban más és más problémák jelentkeznek, egy egységes változás tulajdonképpen magában rejlíti annak lehetőségét, hogy valahol megint csak feszültséget fognak kialakítani, és majd megint csak, ha ezt engedélyezi a központ, akkor változtatni lehet. Tehát, mint mondtam az előbb, lehet vizsgálni az innovációt szervezeti szinten, lehet vizsgálni ágazati szinteken, lehet vizsgálni makroszinten, tehát egy-egy társadalom összjellemzőjük alapul véve. De már utaltam az imént arra, hogy az államszocializmus az egy ilyen skizoid módon viszonyult az innovációhoz, egyfelől folytonos megújulást hirdettek új viszonyok, új ember, másfelől pedig nagyon ellenőrizni akarták a változtatásokat. Tehát tulajdonképpen csak központi jóváhagyással lehetett sok mindent megváltoztatni, és bizonyos, nagyon nyilvánvaló tilalmak érvényesültek. Ha mondjuk azt veszik, hogy egy olyan modern találmány, mint a fénymásoló, az ugye hallatlanul megkönnyítheti a pedagógiai munka megújítását például. Nem egységes tankönyvöket, ami munka, hanem a tanár átvilálatja megtett a dolgokat, lefénymásolja, kiosztja a gyerekeknek, és akkor sok minden arra az osztályra jellemző problémát megoldó megoldással élhet. De fénymásoló gép a szocializmusban csak lezárt irodákban, naplókkal felszerelt, BM által ellenőrzött fénymásoló mesterek közreműködésével volt használható. Tehát egy ilyen nyilvánvaló jele volt az innováció tilalmának. Egy másik elhunyt szociológus kollega, Csalog Zsolt mesélt egy nagyon érdekes dolgot. Egyszer egy ránehező administratív tilalom miatt a tanszéken volt alkalmazásban, és tartott egy kis beszélgetést, ahol elmesélte, hogy baj a környékén furcsa módon nem volt teljes TSZ-esítés, tehát szakszövetkezetekbe kellett csak tömörülniük a gazdálkodóknak, ami a TSZ-eknél szabadabb forma volt. Viszont magánember akkoriban nem birtokolhatott teherautót, tehát az csak TSZ-ek vállalatot vehettek meg oda. Ugyanakkor ezek a szőlőgazdák, ezek időnként kellett, hogy szállítsák a termékeiket, és akkor ez a sajátos közeg, ez kedvezett annak, hogy kialakítsanak egy sajátos helyi választ. Úgynevezett csettegőket alkottak, tehát ilyen házilag barkácsoltak a teherszállításra alkalmas járművekkel, motorokból, én nem tudom miből, lényeg az, hogy ott tettektek vele a főutcán, és megoldották a problémákat. Tehát ez egy sajátos olyan innováció, ami a központi tilalmak ellenére születik. Tehát nagyon fontos az, hogy magunkban az emberekben is lehet kreativitás. Sokszor ilyen nehéz helyzetek hoznak létre innovációkat. Érdekes lehet itt a különböző civilizációs jószágok terjedését vizsgálni. Hát hogyan vesznek át bizonyos termékeket, eljárásokat, különböző kultúrák egymástól. Hát a néprajzi vizsgálódás egy része erről szól, de mondjuk én nagyon vevő lennék például egy olyan könyvre, amelyik leírna azt, hogy a tea hogyan vándorolt a történelem során. Tehát, hogy ez az eredendően keleten, és ha jól tudom, Kínában kultivált frissítő ital, ez milyen áttételeken kerül át Európába, és közben milyen alapváltozások történnek vele. Ha jól látom a kérdést, Oroszországban is nagy a tea kultusz, tehát itt tulajdonképpen az eljárásoknak egyfajta egyszerűsége és a minőségnek egy nagyon jelentős romlása kényezi ezt a folyamatot. Tehát ide már emlegettem túl a kapcsán a szamovát, ez egy olyan eljárás, ami lehetővé teszi, hogy egyfajta sűrítmény alakuljon ki, amiben a tea eszencia, a teának a különböző anyagai nagyon markánsan jelen vannak, és ez tulajdonképpen, ha jól tudom, Kínából átvett. Ja, ha arabul megnézzük, hogy hívják a teát, akkor csáj, poroszul is csáj, és Kínában is kicsúlyan. Most ahogy átkerül hozzánk, ugye a szűrőn átöntjük, hát ez egy ilyen nagyon silány lépölcső, lehet mondani. Tehát ugye egy kezdetben gazdag, évezredek alatt kimunkált kultúra, tehát megvizsgálunk egy orosz, vagy egy kínai teakészítő sűrítmény létrehozására alkalmas eszköz, porcelán dolgot, nekem van otthon, hát nem zseniális. Abban egy olyan áramlása történik meg a te a levélnek, amit többszörösen lekorrázom, azaz minden kikoza a teától. Tehát itt ezt egy példa volt, arra hoztam föl önöknek példának, hogy itt az emberek között zajlik egy ilyenfajta spontán, nem irányított átvétel, megfigyelés, adaptálása különböző új megoldásokra. És ez átvezet ahhoz a témához, most már iszonyú kevés az időm, az innovációk átvételének kérdése. Tehát itt lehet, és nyilván a marketing szakembereket előszeretettel is tanulmányozzák, hogy magukat az egyes tárgyakat hogyan adaptálják az emberek. Itt ez egy sok tényezős folyamatnak tűnik a szociológiai jelentések függvényében. Hát ez egy időben zajló folyamat, tehát a tudástól a adaptációig terjed. Ahhoz, hogy egyáltalán mondjuk én azon golyózzak, hogy kell-e nekem számítógép, vagy laptop, vagy akármi más, ahhoz kell tudnom arról, hogy létezik ilyen technikai eszköz. Mondjuk automata mosógép, én nyugati barátaimmal láttam először, és rögtön törekedtem arra, hogy nekem is legyen ilyen, mert ez egy nagyon jó dolog. De ahhoz, hogy a tudástól a döntésig eljusson az ember, ahhoz több mindent kell lehet. Egyfelől befolyásolják ezt az egész folyamatot különböző központi szintű hatások, tehát innovációs ágensek, ahogy tettük, az innováció intézményes gazdái, amik lehetnek különböző társadalmakban más és más típusú intézmények. Mondjuk egy magán vagy államoktatással jellemezhető ország esetében az oktatás terén állami kutatóintézet és fejlesztési intézet próbálja a pedagógiai módszerek megújítását valahogy segíteni. De mondjuk, ha egy szabadpiaci területet veszünk, mondjuk a gyógyszeripart, akkor nyilvánvaló, hogy vannak olyan ügynökségek, amelyek az innovációk átvételét próbálják segíteni. Tehát a különböző gyógyszergyárak fenntartanak olyan központokat és hálózatokat, amelyek révén megpróbálják megismertetni az egyes körorvosokat, körzeti orvosokat arról, hogy milyen új gyógyszerek vannak. Tehát itt van egyfajta információ terjedési folyamat, amelyiknek a célpontja én meg önök, tehát az egyes emberek, szakemberek, akikhez eljutnak részint az innovációs intézmények, részint a tömegkommunikáció révén. Ugye az iskola az szinte teljesen diszkvalifikálva van, mondjuk a számítástechnika átadásában már fontos szerepet tud játszani, de a legkisebb vívmányok elterjesztésében az iskola hát nem mindig tud lépést tartani. Úgy tűnik, hogy az ilyen információs vagy innovációs ügynökségek, másfelől pedig a tömegkommunikáció játék döntő szerepe. Na most ugyanakkor ezek a hatások, amit minket érnek, azon bizonyos áttételeken keresztül is hatnak. Tehát itt nagyon fontos a munkatársak, családtagok, barátok, szomszédok prizmája. Tehát tulajdonképpen nagyon gyakran egy ismerősünk veti meg először ezt a tárgyat. Én is egy szociológus barátom kezében láttam először számítógépet, aki az MT-nél dolgozott, és aztán leesett a tankult, hogy ez esetben nekem is jól lehet, addig csak órán tanultam, és azt hittem, hogy ezek csak ilyen óriási gépek, ilyen hatalmas lakásméretű eszközök vannak, és aztán megjelent ez a személyi számítógép, tehát szükségletet támasztanak az emberben, és elindul egyfajta, olyan fajta mérlegelés, hogy ez egyrészt elérhető-e a számomra, tehát egy anyagi határa is van ennek a dolognak, el tudom-e helyezni a lakásomba, és egy sor ilyenfajta dilemmák között törlődik az ember, és ezt a folyamatot befolyásolhatják ebből az informális szférából jövő információk, tehát ilyen másnál hogyan vált be, milyen nehézségeket támad. Tehát egy ilyen mondanak révén születik meg a döntés, a vásárlás, aztán végül az adatállás, ami ugye nagyon sok esetben mindenféle probléma szültek, nem bár probléma, mondjuk én nekem nagyon tetszett a személyi számítógépre a barátomnak, de azt nem gondoltam, hogy minden évben vírusírtót kell venni, és folyton figyelítem, hogy technikusoktól és hatalmas költségvonzatai vannak ennek a látszólag nagyon jó kis innovációnak. Tehát itt az adaptálás sem egy ilyen. Most a szociológiai vizsgálatok azok abban is segítenek eligazodni, hogy kik azok, akik inkább hajlamosak az új befogadására, és kik akik bizonyos fokig elutasítóak lehetnek. Tehát ha az egyes eszközök eljárások terjedését vizsgáljuk, akkor egyfajta görbe rajzolhatunk ki. Itt van egy T-tenger, ez az időtenger, és akkor itt van ez a 0%, és ez a 100%. Ez a függőleges tenger azt méri, hogy az emberek hány százalékánál háztartások, az iskolások, hogy hány százalékánál van még egy-egy innováció. Most ez egy ilyen általában van ennek egy ilyen sajátos görvéje, amin el lehet így analitikus módon különböztetni, be kell különböztetni négy társaságot, a pionírok, a korai többség, kisúlyi többség és az ellenálló. Hát a pionír az, aki legkorábban szerzi be elsőként egy adott közegben azt az új eszközt, honosítja meg azt az új eljárást. Ehhez csatlakoznak gyakran ezzel a pionírral szoros kapcsolatban álló személyek. Tehát itt ez az személyközi kapcsolatrendszer is befolyásolhatja ezt a folyamatot. Vannak, akik jelentős késéssel, és vannak, akik pedig soha. Hát én például magamban azt gondolom, hogy a mobilozók táborához nem fogok csatlakozni, legalábbis egyelőre nem merül fel olyan kényszerítő körülmény, hogy ezt megtegyem. És akkor ennek meg lehet vizsgálni, hogy milyen összetevői vannak. Igen? Tehát késői többség, korai többség, késői ellenállók. Hát nem százalékban, nem éri el soha. Tehát egyre csökken, de sose éri el. Tehát mindig lesz egy-két ember. Így kell érteni, hogy van egy pici rész, amely is össze teszi magáévá. Hát mondjuk például a televízió ma már a háztartások 98%-ában van, hasamra ütöttem, de körülbelül ezek az arányok, de van x számú tanyasi ember, akinek nincs villany, és nagyon bonyolult lenne, áramfejlesztés kell működtetni a televíziót, másfelől meg vannak olyan értelmiségiek, akik azt mondják, hogy ők direkt nem akarnak, mert annyira manipulatív, annyira kommerszat, meg olyan is készítenek előre egyáltalán. Na most, ha megnézzük azt, hogy hogyan terjednek így, tehát hogyan jön ki ez az ábra, akkor a szociológiai vizsgálatok azt mutatják, hogy a pionírok, illetve a korai többségbe való kerülés általában a magasabban képzett csoportokra jellemző. Van egy vagyoni dimenzió is, tehát nagyon sokszor anyagi akadályai vannak a különböző új termékek megszerzésének, ugye ezt a különböző hitelkonstrukciók mindenképp visszaszorítják, és növelik a keresletet, és hát ugye vannak olyan háztartások, amelyek képesek hipereladósodásra, mert nem bírnak ellenállni a készítésnek. Tehát van egy anyagi dimenziója ennek a folyamatnak. Ez a két fő dimenzió, képzettség és anyagi tehetőség, de van egy a helyi közösségekben játszott szerep, illetve orientációs dimenzió is. Ezek amerikai vizsgálatok tapasztalatai. Merton és mások vizsgáltak ilyesmert a folyamatokat, Katz, stb. Most nem fárasztom ezeket a részletekkel. Ők megkülönböztették egymástól a lokális kötődésűeket és a kozmopoliták. Nem a magyar mucsai értelemben lett kozmopolita zsidó kozmopolitákra kell gondolni, hanem a szó eredeti értelmében, tehát akik tágabb körben tájékozódnak, hát akik országos újságokat járatnak, országos tévérádióadásokat hallgatnak, országos szinten szerveződő szakmai egyesületek tagjai. Ez az egyik, a másik pedig a lokális kötődésűek, akik a helyi közéletben önkormányzat vesznek részt, egyesületek tagjai, önkormányzati döntéshozó testületek tagjai, és a többi, és a többi. Tehát így van a helyi elit, és van az országos tájékozódású elit. Hát általában a kozmopolitáknál jelennek meg először ilyenfajta új megoldások, de nem feltétlenül. Most nagyon fontos lehet az, hogy milyen termékről, eljárásról van szó. Tehát mondjuk van egy olyan tipikus megoszlása az innovációhoz való csatlakozáshoz, hogy általában a vezetőállások, értelmiségiek tesznek szert először autóra, hifire, videóra, és hosszan lehet sorolni ezeket a termékeket, de vannak kivételek. Tehát például, ha Franciaországban vizsgált egy kutató azt, hogy a fagyasztóládák hogyan terjedtek el, ott azt lehetett tapasztalni, hogy egyrészt van ez a klasszikus dimenzió, tehát hogy a vállalatvezetők, értelmiségiek, szabadfoglalkozásúak, stb. Aztán a munkások, és azon belül legkésőbb a fizikai dolgozók. Tehát általában ez a sorrend jellemző. A fagyasztóládáknál azt lehetett látni, hogy a vezetőállásúakkal lényegében hasonló ütemben szerezi fel magukat a parasztok, és ennek nyilvánvalóan van egy olyan dimenziója, hogy az ő gazdálkodásukban ez egy kitüntetett szerepet játszó eszköz, hiszen a szezonális termék többlet elhelyezésének egy igen jó módja, mert ha lefagyasztja május vagy júniusban a málnát, akkor egyrészt a saját fogyasztását biztosíthatja egész évben, másfelől pedig olyan periódusokban dobhatja a piacon, akkor jóval jobb áron tudja értékesíteni a terméket. Tehát vannak ilyen speciális dimenziók. Általában vannak olyan különbségek azon a téren is, hogy bizonyos termékeknél az innovációk terjedésében más és más szereplőknek van főszereplők. Tehát mondjuk a nőknek divatcikkek átvételében még ma is kitüntetett szerepük van, a fiataloknak a szórakoztató elektronika cikkeinek átvételében, tehát abban válnak szakértővé, most ugye változtak, ugye ma már a férfiaknak a öltözködése is kezdett kicsit színesebbé válni, és van egy idő után talán nem csinálnak kinézni, mint ilyen egyen fekete öltönös világban kellene élniük, amit itt a vezetőkörökről beszélek, tehát ezt nem mondom, hogy ez abszolút biológia adottságokhoz kötött, hanem kulturálisan megformált egyenlőtlenségekről van szó, amit gerjesztenek különböző lapok, ugye a női lapok sajátos tematizálással rendelkeznek, és ők sajátos szükségleteket gerjesztenek, kozmetikumot és egyebek iránt, tehát ez is egy szociálisan megformált dolog. No, mitől kellene még itt beszélni? Ja, igen, egy utolsó aspektus, és akkor békén hozom magukat. Hát az, hogy az is egy nagyon fontos kérdés, hogy hogyan szervesül az adott innováció. Nagyon nehéz analitikusan megragadni, de hát itt egyes termékeknél, tárgyaknál, eljárásoknál lehet vizsgálni azt, hogy hogyan változtatja meg a viszonyokat egy tárgynak a megjelenése egy gazdaságban, a műtrágyázás, az agrárközegben, de ugyanúgy lehet nézni azt, hogy milyen hatása lesz annak, hogy minden családban megjelentek az 50-es évektől kezdve Magyarországon a katócsövek, amiket televíziónak hívnak. Hát itt tulajdonképpen időnk feltételezni lehet az, hogy ez a társas kapcsolatokkal, családokban érintkezés igen alaposan átformáló eszköznek bizonyul, amit kezdetben nem nagyon sejtettünk, amikor még átjártunk a szomszédhoz a Sámlival a tévét nézünk, akkor ez tulajdonképpen egy társas kapcsolatot erősítő hatásrendszer volt. Ugye, ha mondjuk azt nézzük, hogy ilyen társasi viselkedési akciókra alkalmat adó játéktevékenységeknek az aránya az idő felhasználásban hogy alakul, azt lehet valószínűsíteni, hogy az ilyen típusú televízió és elektronikus készülékek következtében visszaszorul a hagyományos társasjátékokba, kártyajátékokba, táblásjátékoknak a használata. Tehát alaposan átforgathatja a világunkat egy-egy innováció. Én csodálkoztam, hogy a Katona Színházban láttam a 90-es évek elején olyan előadást, ahol angol családról volt szó, és akkor ott a képernyő kimérő rendszerben ment egész előadás alatt a személyi számítógép képernyője, és nem tudtam, hogy miről van szó, de aztán meg kellett tapasztalnom, hogy most már otthon nálam is állandóan ez a képernyő kimérő van, mert egy olyan életmódot értem át, ahol magamat nem kimérve, csak a képernyő kimérem is voltam, itt valahol a számítógép, tehát a számítógép is életformát formáló dolog, de ugyanezt mondhatjuk el, Bendúr és Csonka János találmányáról az autókról is, amikor is ugye nagyon hasznos jószágot találtam föl, ami a gyors helyzetváltoztatást megkönnyíti, ugyanakkor azt senki nem gondolta akkor, hogy a városi létezés szinte lehetetlené teszni, és nem lesznek szétafelei, kárjári kívülés is, ugye az időrendszerzéssel felérő akció számba megy napjainkban, tehát itt a különböző technikai innovációknak nagyon gyakran vannak olyan mellékhatásai, amik nem jelennek meg, és akkor tényleg most már bezárom a dolgot. Tehát vannak innovációban érdekelt emberek, és vannak innovációval szemben érdekeltségek, amik nagyon gyakran kevéssé tudnak megfogalmazódni. Hát itt látni kell azt, hogy a tudomány és technikai megújulásnak nagyon komoly intézmények a hátterét jelentő érdekcsoportjai. Tehát, hogy vannak olyan intézmények, személyek, akik erősen érdekeltek az innovációban, vállalkozások, tudományos intézmények, hivatalok, és ugyanakkor a változásoknak nagyon gyakran elszenvedői, károsultjai nagyon sok állampolgár, akik egyfajta egyenlőtlenséggel jellemezhető, tehát egyrészt gyakran nem rendelkeznek azzal a szaktudással, amivel kellő szabatos érvelést tudnak a különböző innovációk kapcsán felmutatni, nem rendelkeznek kellő érdekérvényesítő erővel, és akkor egy utolsó név, Ulrich Beck, de magyarul is olvasható egy könyve, Kockázati Társadalom címmel, német szociológus, aki azt a problémát állított előtérbe, hogy ez a mai műszaki technikai civilizációnak a hátrányai azok egyenlőtlenül oszlanak meg a társadalomban, illetve vannak olyan kockázatok, amikről olyan csoportok döntenek, amelyek érdekei nem feltétlenül esnek egybe a társadalom nagy részének érdekeivel. Hát itt atomerőnek hol létesülnek, hol lesznek autópályák, ki szívja be azt a bűzt, kit ér az a zajkárosodás. Ezek mind-mind olyan dimenziói a modern társadalomnak, amire nincsenek egyszerű válaszok, már csak azért is, mert mondtam, a fejlettségben, a modernségben érdekelt erők mögött nagyon erős tőkék, erőforrások, pozíciók, információk állnak. Ezzel szemben a társadalom nagy része laikus, nincs is nagy esély arra, hogy sikerrel hallassa a hangját. Nagyon. Akkor ennyi mára.